Téma felvetés, azt hiszem ti is ismeritek a napoknak a tematikáját valamennyire, hogy a hit évében a hit köré csoportosulnak az elmélkedések. Engemért az a megtisztelő feladat, hogy a hitről, a hit természetéről egy megalapozó elmélkedést tegyek. Úgyhogy igyekszem nem túl teológiai lenni, de azt hiszem, hogy Benedek pápának, aki a hit évét meghirdette, ez volt a szándéka, hogy egy kicsit az ismereteinket is bővítsük, és a fogalmakat is tisztázzuk, azzal együtt, hogy a szívünk mélyén a hitet, a lelkünk mélyén az Isten iránti szeretetet azt megújítjuk ebben az évben. Úgyhogy remélem, hogy sikerült úgy felépíteni ezt az eszmélődést, elmélkedést, hogy mind elméleti tudást, mind lelki gazdagodást fog hozni a jelenlévők számára. Hát kérjétek a Szentlélek Isten segítségét rám. Hogy ez most így legyen, én szeretném elkezdeni az Efezusi Levél Krisztus himnuszával ezt az elmélkedést. Azért, mert az egy Krisztusról szóló vallomás, ami több mint valószínű Szent Pál apostol is egy hagyományból ismerte, tehát egy nagyon korai ősegyházi imádság, amit hogyha az Efezusi levelet az 50-es években írta Szent Pál apostol, mondjuk tegyük fel, körülbelül akkor írta, akkor ahhoz képest ez már egy létező verses formában meglévő himnusz volt. Lehet, hogy vannak neki valami fajta hellény, pogány gyökerei is, de a lényeg az, hogy egészen benne ült az ősegyháznak a legkorábbi hitében. Tehát, hogy a Krisztusról ezt a himnuszt ugye elolvassuk és elimádkozzuk, akkor azt látjuk, hogy ez szinte már a Jézus mennybe menetele után az első hittapasztalatokból megszülető imádság, ami nagyon ősi az egyházban, és nagyon lemegy a hitünknek a gyökereihez. Úgyhogy azért most a hitről szóló elmélkedést kezdjük el ennek az elimádkozásával. Álljunk fel újra! Akinél van Biblia, az kinyithatja az Efezusi levél legelején. Én a Szent Jeromos társulat fordítását használom. Aki akarja, olvashatja velem, de én ezt felolvasom. Ez legyen egy imádság, és ezt az imádságot, ezt úgy ajánljuk fel azért, hogy a hitünk tényleg növekedjen ebben az elmélkedésben. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket. Mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte a szeretetben. Eleve arra rendelt minket, hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által, akaratának jóságos tetszése szerint, és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Benne van számunkra a megváltás az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelően, amelyet igen bőségesen juttatott nekünk minden bölcsességgel és ismerettel. Megismertette ugyanis velünk akaratának a titkát jóságos tetszése szerint, amelyet elhatározott benne az idők teljességének megvalósításáról, hogy Krisztusban, mint főben, újra összefogjon mindent, ami az égben és a földön van. Benne részesei is lettünk az örökségnek, mi, akik erre rendeltettünk, annak végzése szerint, aki mindent akaratának végzése szerint cselekszik, hogy magasztaljuk az ő dicsőségét, mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban. Benne ti is hallottátok az igazság igéjét, hittetek is neki, és megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét, aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen be nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására. Ez az Isten igéje. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Benedek pápa a hitéve kapcsán szerdánként egy katekézist tartott, amelynek a szövegeit nyilvánosságra is hozták, és aztán Diós atya le is fordította magyarra, úgyhogy ilyen szamizdatban, de magyarul is terjed. Egyébként idegen nyelveken olvasható az interneten. És ezekben az elmélkedésekben a hitnek a természetét járta körül. Benedek pápát ismerve azért ezek eléggé elvont, mély teológiai előadások, elmélkedések, azért sok életet meríthetünk belőle, hogyha ezeket hittel olvassuk. És az egyik ilyen elmélkedését, szám szerint a 8., amelyet december 5-én tartott, azt erre az Efezusi levélnek a Krisztus himnuszára építette, és ebből indította el az elmélkedést. És akkor mondja erről a himnuszról, erről szóló benyomásait, hogy miért áldja vajon az apostol az Istent a szíve mélyéből. Azért, mert látta az Isten tevékenységét az üdvösség történetében, amelynek csúcspontja Jézus megtestesülése, halála és feltámadása, és szemléli, hogy a mennyei atya hogyan választott ki minket erre a világ teremtése előtt. Kicsit értelmezve a mondatot. Ugye úgy fogta fel Benedek pápa ezeket a szavakat, a Krisztus himnusznak a szavait, hogy Szent Pál apostol is látta az Isten művét a történelemben. Látta az Isten művét ebben a világban. És ahogy látta az Isten művét, ez nyilvánvalóan hatással volt rá, és ennek a hatására született meg ez az imádság. Mint ahogy valamilyen titokzatos módon az egész bibliai kinyilatkoztatás, az egész bibliai tapasztalat, az egy hatásra született meg. Annak a hatására, hogy Isten tevékeny a történelemben. Annak a hatására, hogy Isten valamikor a történelem egy pontján elhatározta, hogy beleszól a történelembe, és visszavezeti magához az embert. A bibliai kinyilatkoztatásnak, a bibliai történetnek a legeleje ez, hogy Isten elhatározta, hogy beszélni kezd az emberhez, szólni kezd az emberhez, felvette a kapcsolatot az emberrel, azért, hogy szépen lassan visszavezesse őt saját magához. És igazából ugye ezt nevezzük kinyilatkoztatásnak, Istennek az önfeltárását a történelemben, a térben és az időben, mindannyiunk számára. Ez a kinyilatkoztatás, hogy Isten szépen lassan, lépésről lépésre megmutatja magát nekünk. És ez nyilvánvalóan, mivel Isten végtelen, nem történetett egyetlen pillanat alatt, hanem ez egy folyamat. Egy hosszú-hosszú történés, több ezer éves találkozás, amikor Isten egy kicsit birizgálja az embernek a lelki világát, hogy figyelj rám. Hogy figyelj, mert mondani akarok neked valamit. És ezek a legelső tapasztalatok, amelyeket olyan hátborzongatóan írnak le a szent írók a Bibliában, mert ugye találkoztak Istennel, és nem egyszer ezt a nagyon mély istenfélelem és egy nagyon mély öröm övezte. És ugye nyilvánvalóan ez a kinyilatkoztatás, Istennek az önfeltárása, ez jut el a teljességre, akkor, amikor eljön Jézus erre a földre. De ez egy hosszú-hosszú folyamat előzi meg, amikor Isten mindig többet és többet mutat meg nekünk önmagából. Ha megnézzük az Ószövetségi Szentírásnak a korai szövegeit, abban még vannak egészen antropomorf szövegek, hogy Isten egészen emberképű azokban a szövegekben. Néha haragosnak képzelték el, néha harcosnak, és tudjuk, hogy Isten nem ilyen. De ahogy Isten mutatta meg magát, tárta fel önmagát, egyre jobban tisztult le a róla alkotott kép. Mi a hit? Hát ez a hit. Ebben a folyamatban, ahogy olvassuk a Bibliát, nagyon sok minden kiderül arról, hogy mi a hit. A hitnek biztosan jellegzetessége vagy tulajdonsága az, hogy az isteni kezdeményezésre ered, isteni kezdeményezésből ered. Hogy elsősorban nem mi tesszük meg a hitnek a lépését, hanem mindig Isten provokál bennünket először, hogy higgyünk. A hit az mindig Istennek az ajándéka, azért, mert ő lép az ember felé. Mert az ember kezdetben, ahogy Isten megalkotta őt, a paradicsomban Isten jelenlétében élt, Isten szemlélte, azonban az Isten jelenlétét a bűn miatt elveszítette, ezért a hitre fokozatosan kellett visszatérnie. És ezért a hit, az mindig, mivel az ember elszakadt Istentől, mindig Isten kezdeményezése. Ez az egyik tulajdonsága. Mindig Istentől jön a kezdeményezés. Aztán a másik tulajdonsága az az, hogy a hit nem egy pillanat, hanem alapvetően egy folyamat. Még akkor is, hogyha meggyőződésem, hogy minden ember életében a hit az egy döntéshez kapcsolódik. De minden embernek az életében, tiétekben és az enyémben is, mindannyiunkéban ott kell, hogy legyen egy alapvető döntés Isten mellett, hogy én hitre jutottam, hogy én a hitet vállaltam, hogy én megléptem a hitnek a döntését. Erre még visszatérünk. De akkor is, hogyha ezt megléptem, hogyha ebben előre léptem, akkor is a hit az egy folyamat. Egy egész életen át tartó folyamat. És ebben megint nagy segítség számunkra a bibliai kinyilatkoztatás, mert látjuk azt, hogy Isten a Bibliát nem ledobta az égből. Mint ahogy például, ha én jól tudom, akkor a mormonok elképzelik a mormon könyvét, hogy egyszer csak megtalálták. Isten nem ledobta a Bibliát az égből, hanem a Biblia az történt. Történt az emberek között. És éppen ebből fakad, hogy Isten elkezdett velünk beszélni, elkezdett hozzánk szólni, és ez folyamatosan történt az életünkben. Izrael életében is történt, az egyház életében is történik, és az egyén, a személy életében is történik. Isten valamikor biztosan megszólított engem, aztán onnantól kezdve, hogy a hitre jutottam, a hitet megléptem, a hitnek az útja az életemben, az egy hosszú-hosszú út, ahogy Isten vezet engem, néha nagyobb világosságban, néha nagyobb sötétségben, néha egészen elveszítem az ő jelenlétét, néha pedig egészen valóságosan, érzékelhetően tapasztalom az ő jelenlétét, de vezet engem folyamatosan. Tehát a hit az egy folyamat. A hit az egy út, egy úton levés, egy történés. És azért is jó, hogy történés, mert Isten az nem egy erő, Isten nem egy eszme, hanem Isten egy személy, akivel találkozni kell. És egy találkozásnak mindig története van. Egy találkozás az nem pontszerű esemény. Egy találkozásnak története van, ahogy két ember szeretetének vagy szerelmének is története van, hogy az Isten és az ember közötti találkozásnak is története van. Nem egy pontszerű esemény. Úgyhogy a hit az történik. A hit az zajlik közöttünk. És minden egyes embernek a személyes hite, mindannyiunknak a személyes hite, az egy történés. Ez volt talán a második tulajdonsága. Tehát az első az az, hogy Isten meghív, tehát Istené a kezdeményező szerep. A második az, hogy a hit az dinamikus, az történés. Az nem statikus, nem egy állapot, hanem az zajlik. Aztán a harmadik talán, ami még fontos lehet így bevezetőben kijelenteni, hogy a hit az meghaladja a tapasztalatot. Az Istenbe vetett hit, az meghaladja a tapasztalatot. Sok más egyéb hit is egyébként meghaladja a tapasztalatot, de most maradjunk szorosan az Istenbe vetett hitnél. Ez azt jelenti, hogy a hitünk tartalmáról nincs, vagy nagyon-nagyon ritkán van tapasztalatunk az érzékeinkkel, az öt érzékünkkel. A hitünk tartalmáról általában nincs tapasztalatunk az érzékeinkkel. Istent nem látjuk, nem halljuk, nem érzékeljük ilyen formában, semmilyen formában. Van misztikus tapasztalat, ez biztos, tehát van egy olyan tapasztalat az egyház történetében, a szentek történetében, a Bibliában, amikor is az Isten emberei közelről és az érzékeikkel tapasztalták meg Istent. De azt a jelenlévők is tudják, hogy nem ez a tipikus. Ez ritkán adatik meg, van akinek az életében egyáltalán nem adatik meg. És talán nem is kell, mert ez csak egy ajándék az Isten részéről, van ilyen, történik, hogy tapasztaljuk érzékeinkkel Istent, de alapvetően az átlagos tapasztalatunk az az, hogy Istent nem az érzékeinkkel tapasztaljuk, hanem a hit az a megismerésnek egy másik útja. Isten megismerésének és Isten megtapasztalásának egy másik útja. Hogy Szent Pál apostol is olyan bölcsen fejez ki, hogy hitben járunk, és nem látásban. Vagyis Istent hitben szemléljük, és nem a szemünkkel, nem a látásunkkal. Nem érzékeljük őt szemtől szembe, közvetlenül. Ha megnézzük az egyháznak a rítusát, gyakorlatait, mondjuk a szentmisét. A szentmisében is Isten teljesen hitben tárul fel. Ha nincs hitünk, a szentmisében számunkra nem történik semmi. Az érzékeink számára nem történik semmi. Magunkhoz veszünk egy darab kenyeret. Ha van hitem, akkor találkozom Istennel. Akkor egészen mélyen, a szívem mélyén, egészen személyesen a hitnek az útján találkozom Istennel. De érezzük azt, hogy ez nem olyan megismerés, mint az érzékeknek a megismerése. Megismerés valódi ismeretet tud adni, valóságos találkozást tud elhozni, nem illúzió, nem egy kivetítés, nem beképzelek magamnak valamit, nem, a hit az valóságos megismerés, de nem érzéki megismerés. És például érdekes az, hogy ha majd az Isten országában leszünk, ha majd az üdvösségben leszünk, ott nem lesz szent mise. Mert ott már nem a hit által kell Istent megtapasztalnunk, ott már látjuk őt színről színre. Ugye a három isteni erény közül a hit, a remény és a szeretet közül kettőre az üdvösségben nem lesz szükségünk. A hitre és a reményre. Mert nem hitben látjuk Istent, és nem a jövőbeli reménység az, hogy Istennel leszünk egyszer. Csak a szeretet marad. Akkor minden beteljesedik. Akkor minden beteljesedik, és végtelenül leegyszerűsödik. De amíg itt vagyunk, ezek között a körülmények között, földi körülmények között, addig Istent a hit által tapasztaljuk meg. Vagyis nem közvetlenül, nem látjuk őt Szent Pál szavaival a látásban, nem látjuk őt a tapasztalásban, hanem a hitnek egy egészen különleges tapasztalatát kapjuk. Egyébként II. János Pál pápa a Fideszet Ráció kezdetű enciklikájában sokat elmélkedik erről a kérdésről, hogy mi a kapcsolat az értelem megismerése és a hit megismerése között? És azért azt megjegyzi, hogy a hitünkkel is tudunk valóságos ismereteket szerezni Istenről. Tehát megismerjük őt. Ezt ti tudjátok. Hitetek van, és beszéltek, találkoztok Istennel. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy valódi ismeret ez. ami az értelmünk számára kódolható, megérthető. De akinek nincs hite, az soha nem jut el Isten jelenlétére. Nagyon szép a mai olvasmányos imaóra, amit egy bizonyos helyzet folytán kétszer is volt alkalmam elimádkozni. Azért, mert reggel elkezdtem mondani, és közben megjött a Jacek atya is, és akkor kérdezte, hogy elmondjuk-e, és akkor újra elmondtuk. És így kétszer elolvastam az olvasmányt, ami a Dávid ciklusból van, azt hiszem a Sámuel második könyvéből, és az a történet talán ismeritek, amikor Dávid király átviszi a frigyládát Silóból Jeruzsálembe, vagyis a Szent Sátorból Jeruzsálembe, a Szent Városba, ahol majd aztán az ő utód, a Salamon király templomot épít az Úrnak. És hát ez az a jelenet, amikor Dávid király, ahogy viszik át a frigyládát, önfeledten táncol a frigyláda előtt. Két etapban viszik át a frigyládát, azért, mert amikor elindulnak először, akkor Dávid király ugye önfeledten dicsőíti Istent, táncol az Isten jelenlétében, és érdekes a bibliai történet, jó lenne mélyebben elemezni, ha lenne rá időnk, hogy az egyik kísérő, aki a frigyláda mellett jön, amikor megcsúszik a szekér, akkor a frigyláda elkezd a szekéről leborulni, vagy így megcsúszni, és akkor odaugrik az egyik kísérő, hogy megtartsa a frigyládát, és abban a pillanatban, ne ijedjetek meg, de az Isten jelenlétének a súlyában meghal. Ezt írja a bibliai történet. És akkor maga Dávid király is megretten, egy jó értelemben vett Isten félelem vesz erőt rajta, és megállnak. És akkor lerakják a frigyládát, nem meri Jeruzsálembe hozni, mert azt mondja, hogy az Isten szent, és ha szent, akkor ne jöjjön abba a városba, ahol én vagyok, mert én bűnös ember vagyok. Aztán később Dávid király ezért és azért mégis erőt vesz magán, és a frigyláda megérkezik Jeruzsálembe. Egész Jeruzsálem nép előtt Dávid önfeledten táncol a frigyláda előtt, és tudjuk azt, hogy Saul király lánya és az ő rokonai, a királyi ház megszólja ezért Dávid királyt, hogy te táncolsz az Isten jelenlétében. Most ez a történet a hitnek a tartalmáról, vagy a hitnek a miben létéről sokat elmond. Először is azt elmondja, hogy Dávid királynak volt hite. Azért, mert nem azt nézte, amit az érzékeinkkel látunk, amit e világ elvárt volna. Dávid királynak volt hite, mert azt nézte, hogy itt van az Isten. Ha itt van az Isten, akkor semmi más nem számít. Nem számít, hogy a király megszégyenül, és azt mondja, hogy úgy viselkedtél, mint a legutolsó szolga, mondták neki. Olyan alantasan viselkedtél, mint a legutolsó szolga, nem törődtél a te királyi méltóságoddal. Hát ha itt van Isten jelenléte, itt van a frigyláda, akkor én nem törődök a méltóságommal, akkor én csak Isten jelenlétének örvendezem. Ez az a módszer, amikor dicsőítéssel imádkozunk. Lehet, hogyha mondjuk a ma reggeli dicsőítés. Ha valaki látta volna, aki nem csinált soha ilyet, talán mosolygott volna. Mit csinálnak ezek? Ugrálnak, tapsolnak az Isten jelenlétében. De ha itt van Isten jelenléte, és én azt tudom, mert hiszem, mert a hitemmel meggyőződtem róla, akkor én nem törődöm azzal, amit ők méltóságnak tartanak. Nem az a méltóság. Akkor az a méltóságom, hogy megfürdök Isten jelenlétében. Tehát a Dávid történetből ez biztos, hogy leszűrődik, hogy Dávidnak volt hite. A királyi ház egyik másik tagjának, aki őt megvetette ezért, azoknak nem volt hitük. Azok nem értették meg azt, hogy mit jelent az Isten jelenléte. A másik a halálesetnek a története, ami kicsit hátborzongató, de nem egyszer számol be erről az Ószövetségi Szentírás, hogy a frigyláda jelenlétében ugye életüket vesztették, az Isten jelenlétében. És ez azt jelenti, hogy az Isten jelenléte a súlyos dolog. Mert Isten ugye fascinózum et tremendum, mondja az egyházi hagyomány, hogy vonzó, de félelmetes Isten jelenléte. Vonz, igénylem, bele akarok menni, mind mélyebben, de egyben félelmetes is. Miért? Azért, mert Isten tiszta, én pedig tisztátalan vagyok. És amikor belemegyünk az Isten jelenlétébe, akkor bűnbánatot kell tartanunk. Ezt is jelenti. És a Dávid történet is felhívja a figyelmünket arra, hogy a hitünknek a tárgya igenis valóság. Biztos megéreztük és megtapasztaltuk már, hogy a hitünknek a tárgya igenis valóság, mert Isten jelenlétében örvendezünk, és mert Isten jelenléte az valóban félelmetes. Ezt szoktam mondani egyébként a jegyes pároknak, amikor házasságot kötünk, hogy miért kell templomi esküvő. Mert ti kijelentitek azt a hűséget, amit egymásnak fogadtok a jelenlévőknek a jelenlétében, ami egy tanúság, egy kinyilvánítása a ti szereteteteknek, de egyben, és ez durvább, kimondjátok a hűséget Isten jelenlétének a súlyában. Mert annak súlya van, hogy kimondjátok a beleegyezést Isten jelenlétének a súlyában. Mert ha a hitünk az igaz,
akkor igenis szabad táncolni Isten jelenlétében. Ha a hitünk az igaz, ha van Isten, már pedig van Isten, akkor szabad táncolni Isten jelenlétében, akkor szabad önfeledten dicsérni őt, és akkor viszont ezt is tudjuk, hogy az ő jelenlétének súlya van. Az ő jelenlétében kimondott beleegyezés, mondjuk az esküvőben, az súlyos. Vagy a magunkhoz vett eukarisztia, az felelősség is. Ezért mondja Szent Pál, hogy aki bűnben veszi magához, az a saját halálát, a saját kárhozatát veszi magához. Isten jelen van, és működik. Ezért az Isten félelem az a hitnek egy fontos jellege, vagy egy fontos aspektusa. Nem kell félnünk Istentől, félreértés ne essék, egyáltalán nem. Nem szabad félnünk Istentől, soha. Bármilyen emberek vagyunk, soha nem szabad félnünk Istentől. Az Isten félelem, és talán nem is jó a magyar szó, nem olyan értelemben vett félelmet jelent, hogy rettegnünk kell Istentől, hanem egy nagy tiszteletet. Egy nagyon mély tiszteletet. És egyfajta annak az igényét, hogy belülről előkészítsem magam Istennek a jelenlétére. Vannak, ezt már talán itt mondtam a jelenlévők közül sokaknak, hogy vannak alapszavaink a teológiában, vagy a hitünkben, az egyházi életünkben, amiket nem szoktunk meghatározni. És ez szerintem nagy hiba, azért, mert ha bejön egy, mi misszionálni akarunk, ugye, evangelizálni akarunk, és bejön egy idegen, és mi olyan szavakat használunk végig, amiket ez az idegen nem tud megérteni, nem tud dekódolni. Mit jelent az, hogy kegyelem, hogy irgalom, mit jelent az, hogy Isten jósága. Ahogy itt imádkozunk, Istenünk, a te túláradó végtelen szeretetet betölt bennünket a te kegyelmeddel, és ezeket a szavakat nem tudja verifikálni egy olyan ember, nem tudja megérteni, akinek nincs egyház tapasztalata és nincs hite. És maga a hit, az is egy ilyen szó. Mi az, hogy hit? Abban az értelemben, ahogy mi használjuk, nagyon kevesen használják. Abban az értelemben, ahogy mi használjuk a hit kifejezést, nem nagyon használja a világ. Sok mindenre használja, de nem arra, hogy én elhiszem Istennek, hogy az ő cselekvése az igaz. A hit is egy ilyen alapszó, amit nem nagyon szoktunk meghatározni. A zsidókhoz írt levél ugye úgy határozza meg, hogy bizonyosság arról, amit nem látunk, meggyőződés arról, amit remélünk. Ez a hit. Leegyszerűsítve emberi szavakra, vagy közérthetőbb szavakra, mert ez megint nem közérthető. A hit az azt jelenti, hogy elhiszem Istennek, hogy amit ő mond, az igaz. Vagyis elhiszem Istennek, hogy benne üdvösségem van. Megint egy olyan szóhoz érkeztünk, üdvösség, amit megint meg kéne magyarázni. Szóval ez egy nagy, egy örök körforgás, de ez csak lábjegyzet, hogy mindig olyan szavakhoz érkezünk, és olyan szavakat használunk, amiket nem magyarázunk. Szóval elhiszem Istennek, hogy benne életem van. Elhiszem Istennek, hogy amit ő mond, az igaz. A II. Vatikáni zsinat, a Dei Verbum konstitúció, ami a Bibliáról, kinyilatkoztatásról szól, használja ezt a mondatot, hogy tartozunk Istennek a hit engedelmességével. Milyen súlyos mondat. Tartozunk Istennek a hit engedelmességével. Vagyis mi keresztények tartozunk Istennek azzal, hogy engedelmesen a hitben alávetjük magunkat az ő szavának, mert elhisszük azt, hogy amit ő mond, az igaz. Elhisszük azt, hogy amit ő állít számunkra, akár a Bibliában, akár amit az imádságban kapunk, hogy az igaz, az úgy van. Tartozunk Istennek a hit engedelmességével, elhisszük azt, hogy az egyházban működik. Elhisszük azt, hogy amilyen úton halad az egyház, az az Istennek az útja. Sokféle dolgot jelent a hit. Ez biztosan igaz mindannyiunkra, hogy a hit az egy engedelmesség is. Ugye azzal kezdtem, hogy a hit az mindig Istennek a kezdeményezése. Soha nem az ember munkája. Mindig Isten teszi meg az első lépést, ő hív. És akkor jön az, hogy tartozom Istennek a hit engedelmességével, mert ő meghívott, és akkor nekem lépnem kell, válaszolnom kell erre. Meg kell adnom hitben a választ arra, amire Isten meghívott engem. El kell hinnem, hogy az ő szava igaz. Olyan világban élünk, ami szerintem egy jó világ, és nem tartom katasztrofálisnak a világ irányát, vagy amerre tart, de az biztos, hogy a világot megjellegzi egyfajta szkepszis, egyfajta kétely. Afelől, amit nem látunk. Ennek sok oka van, történelmi okai vannak, Európában ez a kétely, ez különösen erős, ennek vannak filozófiai okai, bölcseleti, irodalmi, sokféle oka van, szellemtörténeti, de az európai ember szívébe talán minden kornál élesebben és mélyebben ütött bele a kétely. Az a kételj, ami valahogy abból fakad, hogy amit nem látok, az nincs. Amit Wittgenstein úgy fogalmazott meg, hogy amiről nem tudunk beszélni, arról hallgatnunk kell. És miről tudunk beszélni? Arról tudunk beszélni, amiről érzéki tapasztalatunk van, mert amiről érzéki tapasztalatunk van, arról van fogalmunk, amiről pedig nincs fogalmunk, arról hallgatni kell, mert azt úgysem tudjuk megragadni. Az Isten kérdés az egy ilyen kérdés, érzéki tapasztalatunk nincs róla, ergo hallgatnunk kell róla. Ezekről a kérdésekről természetfeletti, Isten, vallás, vagy éppen csak metafizika, ezekről a kérdésekről nem szabad beszélni. És ez valahol ott gyökerezik, hogy racionalizmus, hogy minden itt van úgyis az embernek az értelmében, tapasztalatból fakad minden, azt az emberi értelem földolgozza, ami az emberi értelemben nem fér bele, az nincs. És magunk is látjuk azt, hogy ha kizárjuk a természet feletti tapasztalatot az életünkből, az életünk elveszíti az értelmét. Van szintén a Benedek pápának egy nagyon jó mondása, az ötös számú katekézisben. Azt mondja, hogy valójában az Istentől elkülönített ember horizontálisan egydimenziósá válik, és éppen ez a csonkítás egyik alapvető oka azoknak a totalitárius rendszereknek, amelyeknek olyan tragikus következményei lettek az elmúlt században. Az ember milyen szép, milyen plasztikus, hogy horizontálisan egydimenziósá válik, vagyis nincs meg ez a dimenzió. Az ember egy fél ember lesz akkor, amikor azt mondja, hogy a hitbeli tapasztalat nem tapasztalat, a hitre nincs szükségem, csak az evilági tapasztalatom van, az éppen elég nekem, majd elbölcselkedek ezzel, és egyszerűen egydimenziósá válik az ember, szépen lassan kiüresedik. És azt látom, hogy minél inkább kikopik a vertikális dimenzió, vagyis az Istenre való odahangoltság, az odarendeltség, annál inkább eltűnik az emberi méltóság is. Mert ha nincs Isten, akkor előbb-utóbb ember sincsen. Mert miből fakad az emberi méltóság? Ugye ez a keresztény antropológia, teológiai antropológia. Az emberi méltóság nem másból fakad, mint hogy az ember az Isten képmására lett megalkotva. Ha nincs hitem, elveszik az Isten képiségem. Ha nincs hitem, akkor az ember állat. Ha nincs hitem, akkor ugyanolyan vagyok, mint a többi élőlény. Semmilyen megkülönböztető jegyem nincsen. Semmi több nincsen, amit az ember birtokol. Amit az ember emberré válik, amitől a méltóságát kapja, az nem más, mint maga a hit. Ugye mondtam, Milan Kunderának van egy jó regénye, a Tréfa című regénye, talán ismeritek néhányan, ami hát arra épül, hogy egy diák csíny keretében ír egy képeslapot a többieknek, ami aztán nyilvánosságra kerül, és ez az ő egész karrierjét tönkre teszi, ami körülbelül lezáll a képeslapon, hogy az optimizmus az emberiség ópiuma, az egészséges lélek az ostobaságtól bűzlik. Éljen Trocki. És tehát ugye egy trockista megjegyzés, kicsapják az egyetemről, és az egész karrierje az oda lesz. És de milyen benne ül ebben a kijelentésben a kortársainknak a gondolkodása, hogy az optimista ember, hogy volt, kiírtam ma, az előbb még el tudtam mondani, az optimizmus az emberiség ópiuma, ugye? A hit is egy olyan világkép, a hitben megalkotott világképünk, az egy olyan világkép, hogy hiszem, hogy van értelme. Mert meg fogok érkezni Istenbe. Hiszem, hogy mindennek, ami a világban történik, van értelme, mert Isten értelmet adott neki. És nem a semmibe tartunk, a véletlenbe tartunk, a megsemmisülésbe tartunk, hanem Isten jelenlétébe tartunk. És nem a nirvánában, a semmiben fogunk beteljesedni, hanem a valamiben, a valakiben, egy személyben, az Istenben. A hitben megalkotott világképünk, vagy a hitben inkább kapott világképünk, ez egy teljesen optimista világkép. Hiszem azt, hogy meg fogok érkezni Isten jelenlétébe. Hiszem azt, hogy be fogok teljesedni. Hiszem azt, hogy nem hiába való az életem. Hiszem azt, hogy személy vagyok, és ezért értékes vagyok. Hiszem azt, hogy ezért a céljaim értékesek, és azok be fognak teljesedni. Hiszem azt, hogy végül mindennek az értelme a szeretet. Milyen optimista világkép ez? Hiszem azt, hogy a szeretetben be fogok teljesedni, ez aztán az optimizmus ne továbbja. Ez egy ópium, azt mondják. Ez egy kábítószer, amivel elaltatjuk a saját félelmeinket. Hát igen, mondhatjuk ezt akkor, amikor nincsen hitbeli tapasztalatunk. Mert tényleg Istenről nincs tapasztalatunk, és aki nem vetette bele a hitét, az azt mondja, hogy ezzel a keresztények csak el akarják hallgattatni a saját félelmeiket. Kitalálták maguknak az Isten, kivetítették maguknak, hogy a saját félelmeiket, a saját szorongásukat, a világtól való rettegésüket elhallgattassák, megnyugtassák magukat, hogy minket majd Isten megvigasztal. Vagy megnyugtassák magukat, hogy ebben az életben annyi a rossz, majd a túlvilágon eljön a jó, majd ott megvigasztaltatunk. Azt mondják sokan, a keresztények kitalálták Istent azért, hogy magukat vigasztalják. És aki nem jut el a hitbeli tapasztalatra, az azt is mondhatja, hogy tényleg így van. Ki mondta, hogy van Isten? Ki látta őt? Mi azonban érdekes, akik eljutottunk a hitbeli tapasztalatra, eljutottunk oda is, hogy találkoztunk Istennel. És én tudom, hogy van Isten. És én tudom, hogy ez ad értelmet az életemnek. Erre nincs magyarázat, nem tudom áthidalni egy logikus érvel. Azzal tudom áthidalni, hogy megléptem a hitet, és onnantól kezdve tudom, hogy van Isten, mert találkoztam vele, mert vele élek, mert benne élek, mert letettem elé az életemet. A hitet ugyan tapasztalat nélkül kell meglépnem, de mégis feltárul előttem Istennek az egész valósága a hit által. És ez már nem egy áltatás, nem egy projekció, egy kivetítés, hanem én találkoztam Istennel, én tudom, hogy ő van. És attól kezdve, hogy valaki eljut a hitre, oda is eljut, hogy van Isten, és tudja, hogy van Isten, és tudja, hogy ez optimizmus, de ez az optimizmus, ez igaz. Ez az evangélium, ez az örömhír. Hogy ez nem egy ópium, hanem ez igaz. És a mi lelkünk az nem valami reménységtől bűzlik, hanem a mi lelkünket a reménység élteti. Hogy lehet eljutni a hitre? A hit az egy döntés. Isten meghív, ezt tudjuk, de nekünk válaszolni kell rá egy hitbeli döntéssel. Nagyon kedves képem, a víz után elmondom. Amikor Jézus a vízen jár. És... Ja. Ezt sokszor el szoktam mondani, lehet, hogy itt is már mondtam valakiknek, de szerintem ebben van a hitnek a lényege. Jézus a vízen jár, jön a bárkában, mennek az apostolok a bárkában, a viharos genezáreti tavon jön velük szembe Jézus a vízen. Jézus a vízen jár, az apostolok kinéznek, megrettennek, hogy csak nem kísértet, és akkor Jézus pedig mondja, hogy én vagyok, ne féljetek, és a vízen közeledik hozzájuk. És akkor ugye Pétert egyszer csak meghívja, hogy gyere Péter, te is gyere ki a vízre. És akkor Péter azt gondolom, hogy úgy azért mit érezhetett olyankor. Egy viharos genezáreti tavon lát valamit, ami, hát most reméljük, hogy az Úr az, És akkor azt mondja, hogy te is lépjél ki a vízre. Racionálisan, a józan ésszel nézve, csak racionális érvekkel nézve, ez a legnagyobb őrültség, az életét veszélyezteti, nincs értelme. Eleve, ha én lettem volna ebben a helyzetben, eleve megkérdeztem volna, hogy józan vagyok-e, vagy normális vagyok-e, vagy csak a félelem teszi ezt a látomást, vagy a jelenséget. Szóval valahol ilyen a hit. Hogy az értelem számára nem logikus, vagy nem befogadható. Nem azért, ahogy mondja II. János Pál pápa az idézett enciklikában, nem azért, mert ellentétes az értelemmel, hanem mert meghaladja az értelmet. Ami ott Péterrel történt, az az értelem számára egyáltalán nem volt logikus, hogy ő kilépjen a vízre. És neki ott egy ponton el kellett határozni azt, hogy az ott a mester, hiszem, és ha a mester mondja, akkor én kilépek a bárkából. És ennyit tett. És ez a lépés... Ez a hitbeli lépés, ez a döntés, ez az, ami meghatározza az életünket. Mert onnantól kezdve, hogy Péter kilépett, már tudta. Nem csak hitte, hanem tudta, hogy amit az Úr mondott, az igaz. Hogy az Úr jön vele szembe a vizen, és hogy ő is képes erre. Mikor kezdett el süllyedni? Amikor levette a tekintetét Jézusról. Vagyis amikor gyengülni kezdett a hite az Úrban. És ez a bibliai kép, ez 100%-osan modellezi az én hitről alkotott képemet, vagy elképzeléseimet. Mert a hit az meghaladja az értelmet, vagyis nem logikus. Azt mondhatnánk, hogy ez valami fajta hamis optimizmus, amit kitaláltunk. Minek? Senkinek nincs róla tapasztalata. Ugye atya odától még senki nem jött vissza. És amikor Péter apostol megteszi ezt a lépést, hogy kilép, vagyis dönt, válaszol a hitben a meghívásra, mert Jézus hívta őt, válaszol a meghívásra, onnantól kezdve már tudja, hogy ez megy, hogy ez működik. És ez van mindannyiótok szívében. Mindannyiunk szívében ez van. hogy amikor megléptük a hitet, amikor megtértünk, és ezt a keresztséggel megpecsételtük, akkor onnantól kezdve ez valóság számunkra, ez nem kérdés. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, csak fönt vagyok a víz tetején. Nincs rá reális, racionális magyarázat, csak ott vagyok a víz tetején. Ez a híres anekdóta nem velem történt meg, de mindig úgy mesélem el, mintha velem történt volna, hogy bejött ugye a idős néni a sekrestjébe, és nagyon dicsérte a prédikációt, ez milyen jó volt, és akkor aztán a végén kinyögte, hogy miért jött, hogy hát atya kérem, hogy hát mi van, hogyha ez az egész nem igaz? Mi van, hogyha a hitünk nem igaz? Mi van, hogyha ezt csak tényleg kitaláltuk? És akkor még így meg is indokolt, hogy hát odátról még úgysem jött vissza senki, nem? És akkor mondta az atya, hogy hát de hát a mi úrunk Jézus Krisztus az visszajött. És akkor fölnézett, azt mondja, jó, hát az az egy. De ez mélyen ül az emberben, hogy odátról még nem jött vissza senki. Honnan tudom? Honnan tudom? Hát csak onnan tudom, hogy ennyit kell előre lépni a hitben. Ezt a lépést meg kell lépni. Hogy hitre kell jutni, amit Péternek meg kellett tennie. Hitre kell jutni, mert ha nem teszem meg, akkor az egész nem tárul fel előttem. Isten meg akarja mutatni magát, de Isten szabadnak alkotta az embert. Amint megteszem, amint meglépem, akkor feltárul előttem a hit. És ismét Benedek pápát hadd idézzem, aki Szent Ágostont idézi. Azt mondja, soha ne feledjük el Szent Ágoston élményét, amikor azt mondja, azt hiszem a vallomásokban egyébként, hogy nem mi vesszük birtokba hosszas keresés után az igazságot, hanem az igazság keres és vesz birtokba mindannyiunkat. Vagyis, hogyha egyszer elkezdünk Isten útján járni, Isten birtokba fog venni mindannyiunkat. Be fogja tölteni a szívünket, meg fogjuk őt ismerni, fel fogjuk fedezni őt, az út az nem rövid, de fel fogjuk fedezni őt. Fel fog tárulni előttünk a hitünknek a tartalma. Ki mondja meg a jelenlévők közül, hogy melyik volt az egyházban a legelső megfogalmazott hitvallás szöveg? A legelső krédó az egyházban. Vannak-e ötletek? Mikor szövegezte meg először az egyház a hitünk tartalmát? Az élő Isten fia. Ugye az a válasz érkezett, és el is fogadom, bár én nem pont erre gondoltam, de teljesen lefedi, hogy igen, a Péter fogalmazta meg, kinek tartanak engem az emberek, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ugye van, aki profétának tart, van, aki Illésnek, van, aki Keresztelő Jánosnak, és ti kinek tartotok? Te vagy a Krisztus. Valahol ez a lényeg szerintem, hogy én erre akartam kiukadni, egy jóval földhöz ragadtabb megoldást találtam, hogy maga Jézusnak a neve. Ugye ez úgy tűnik, hogy az egyházban a legelső hitvallás formula, hogy ugye Jézus a Krisztus, és Jézus a Messiás. Uram, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Ugye ez terjedt el a legelőször, és ha a Szent Pálnak a szövegeit nézzük, amik legtöbbször koraibbak, mint az evangéliumok, korábban keletkeztek, akkor még abban azt látjuk, hogy kereszteljétek meg őket Jézus Krisztus nevében. Hogy Szent Pál még Jézus Krisztus nevében keresztelt, aztán az evangéliumokban, amik 10-15-20 évvel későbbiek, abban már az van, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. De a legkorábbi keresztelési szövegek még ezek, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteltek. Mert ez volt az egyházban a legelső hitvallás, hogy Jézus a Krisztus. Jézus a Messiás. És ez a mi hitünknek már megadja a keresztény karakterét. Hogy nem pusztán egy istenségben hiszünk, nem pusztán a természet fölöttiben hiszünk, mert eddig igazából, ha figyeltetek, csak arról beszéltem, hogy a természet felettiben való hit az azt jelenti, hogy át kell lépnünk a tapasztalatot, és a hitnek a tapasztalatát kell befogadnunk. De ez a formula, Jézus a Krisztus, ez már a keresztény hit, mert azt jelenti, hogy a hitünket nem csupán egy istenségbe tesszük, mert az, hogy természet feletti van, azt még azt mondom, hogy a legtöbb ember el is ismeri. Valaminek kell lenni, szokták mondani. Az, hogy Jézus a Krisztus, az a mi hitünknek, az a mi hitünkben az autentikus. Az a mi hitünkben az újdonság. Hogy Isten az annyira szeretett bennünket, hogy emberé lett, értünk adta az életét, megtestesült, közöttünk volt, vagyis ez a Jézus, az az egy ember, akit sokan csak vallás alapítónak tartanak, mint sok más vallás alapítót, ez az egy ember megfordította a világ sorsát. Jézus a Krisztus, és ez a legelső hitvallás formula, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia, ez a legkorábbi hiszek egy, vagy krédó az egyházban, hogy hiszek a Krisztusban. Nem pusztán egy istenségben hiszek, ahogy annyian hittek akkor is és most is, hanem hiszek a Krisztusban, abban az emberben, aki Isten fia, és aki képes megváltoztatni az életemet. Miért volt több Krisztus, mint a többi vallás alapító? Nem tudom, nem tudok mellette logikus érveket felhozni. Van érdekes a Vermes Gézának, hogy nem olyan régen meghalt, egy kilépett katolikus pap volt, aztán Oxfordi Egyetemen zsidó származású zsidóhitre tért, aztán Bibliát tanított, és Biblia kritikus volt az Oxfordi Egyetemen, világhírű, zseniális tolló, nagyon jó író. De a könyveit nem ajánlom, csak erős idegzetűeknek. Mert ő arra építette az életművét, hogy bebizonyítsa, hogy Krisztus egyáltalán nem volt különleges. Hogy ugyanolyan csodás gyógyítók, csodás tanítók, rabbik szaladgáltak akkor Izraelben, akikről ugyanilyen történetek maradtak fenn, hogy feltámasztották a halottakat, hogy meggyógyították a betegeket, hogy tömegek követték őket, aztán, hogy megölték őket. Tehát a séma az ismert volt az akkori Izraelben. Honnan tudom mégis, hogy a názáreti Jézus az kifordította a világot a sarkából? Honnan tudom? A hit által tudom. De amikor megléptem a hitet, akkor onnantól kezdve tudom. Onnantól kezdve ez nem kérdés. Akkor az tapasztalattá válik az életemben. Belenyúl az életembe, átformálja az életemet. Máshonnan nem tudom. Csak a hitből. De amikor kilépek a vízre, akkor már tudom, hogy lehet a vízen járni. A másik, akit a zsidókhoz írt levél is ugye a hit példájának nevez, ugye Ábrahámnak a példája. Ábrahám, aki Krisztus előtt 2000 évvel nagyjából ott élt a mezopotámiai Úr városában, ott volt ő egy ilyen pásztor, akinek nagyon sok nyája volt, ott voltak az ő legelői, nomád pásztor, hatalmas sátrakban laktak, nagyon gazdag embernek számított, ott élt az ő családja, idős ember volt, idős kora ellenére nem volt gyermeke, a felesége már ugye abban a korban volt, 80 év körül voltak, hogy már nem lehetett gyerekük. És akkor Isten egyszer azt mondta Ábrahámnak, hogy Ábrahám, neked adok egy földet, egy gyönyörű vidéket, csak éppen, nem tudom én, 1500 kilométerre nyugatabbra, ahol nem tudod, hogy mi van, ahol nincsenek a te nyájaid, ahol nincsenek a te legelőid, és mindezt azért, mert 80 éves korod ellenére annyi utódod lesz, mint égen a csillag. Úgyhogy légy szíves, menjél, szóljál a rokonságnak, hogy ti elmentek arra, mert Isten azt mondta, itt hagytok mindent, a megélhetést, a biztonságot, mert annyi utódotok lesz, mint égen a csillag. Most mi ez, ha nem egy hitbeli lépés? Mert ez a történet, ez a narratíva, ez több sebből vérzik. Azért, mert ez nem logikus egyáltalán. Amit Isten kért Ábrahámtól, az nem logikus. Ábrahámnak rá kellett állni a hitnek az útjára, és meg kellett lépnie a hitnek a döntését. És érdekes mód, amikor Ábrahám rálépett erre az útra, akkor beteljesedett előtte szépen lassan az ő hite, megmutatkozott, hogy az igaz, hogy az működik. Addig nem tudhatta, hogy ez működni fog. Ha nem lépi meg, nem lép rá a hitnek az útjára, nem tárul fölelette, hogy ez működik. Ahogy Péter előtt sem, ha nem lép ki a vízre. Honnan tudom, hogy Jézus különleges? Onnan, hogy én vállaltam vele, én szövetséget kötöttem vele a hitben. Én szeretem őt, és akkor már tudom, hogy ő az igaz. Szóval itt van valahol a hitnek ez a hajszál finom megkülönböztetése, hogy tudom, hogy ő az igaz. Tudom, hogy benne van minden, azért, mert ismerem őt, mert szövetséget kötöttem vele. Azért Ábrahámnak a hite az olyan volt, ami minden ember hitét nagyon szépen példázza, amivel kezdtem is ezt az elmélkedést, egy dinamikus hit volt. Egy növekvő, egy fejlődő hit volt. Miért? Azért, mert ugyan elindult ő nyugat felé, a termékeny félhold másik végére, de azért biztos, ami biztos, gondoskodott arról, hogy legyen neki utódja, a szolgáló lánytól. Ez akkoriban erkölcsileg nem volt megvetendő, de éppen nem egy hitbeli gesztusnak számít, hogy tudjuk, Isten megígérte a gyermeket, azért biztos, ami biztos, mi tegyünk érte. Ugye szokásban volt akkor, hogyha valakinek nem lehetett gyermeke, akkor a szolgálólányhoz bement, és akkor utána, amikor megszületett, akkor az anya ölébe tették a gyermeket, és akkor az anyájénak számított. Illetve nem az anya, hanem hát a feleség. Szóval értitek? Szóval ez nem erkölcsileg megvetendő, hanem a hitében nézve, az még látszik, hogy Ábrahámnak a hite még nem érkezett meg. Én úgy látom, ahogy ezt a történetet olvasom, hogy Ábrahámnak a hite akkor érkezett meg, amikor kicsit később Isten azt mondta neki, hogy áldozd fel az ígéret fiát, az egyszem fiadat, akiben minden, akire mindent föltettél, mert miatta jöttél el onnét, és ő az egyetlen garancia arra, hogy neked annyi utódod lesz, mint égen a csillag, és akkor Ábrahám már nem kezd el variálni, hogy ő, hogy lehetne ezt kikerülni. Hanem akkor Ábrahám elindul, és feláldozza az Izsákot. És nem kell feláldozni, az egy másik kérdés, de őnek jött a hitnek a gesztusát meg kellett tenni, hogy ő kész volt arra, hogy Isten szavára föláldozom az egyszem fiamat, akiben áll minden ígéret. És azt hiszem, hogy amikor elindult még Úrvárosából, akkor a hite még képlékeny volt, de aztán Ábrámból szépen lassan Ábrahám lett, és a hite is beérett, és ott már megvan a hite. Így minden hívő atya lett. Hányszor és hányszor kért ilyet tőlünk az Úr, hogy menjünk mélyebbre a hitnek az útján. Hányszor és hányszor kért ilyet tőlünk az Úr, hogy menjünk mélyebbre azon az úton, amit nem látunk, amit nem tudunk verifikálni, amit nem tudunk megragadni. Időfogytam. Talán még egy dolgot. Szent José María Escrivának van egy nagyon szép mondata, ami a hitnek a természetére vonatkozik, ami egy olyan plasztikus kép, hogy a keresztény embernek mindig olyannak kell lenni, hogy két lábbal a földön kell járnia, de a feje az már a felhők fölött kell, hogy legyen. Vagyis milyen a hitünk? A hitünk az nagyon reális és nagyon racionális. Nem szabad soha elrugaszkodnunk, mert a hitünknek a megvalósulása, a hitünknek a kiteljesedése az itt van, két lábbal a földön. Hogy éltem meg a mindennapokban, hogy valósítottam meg a szeretetet, hogy alakítottam át ezt a világot? De azért a fejünk az mindig legyen fönt. Vagyis éljünk Isten jelenlétében, és a kettő csak így működik. Aki nagyon realista, aki materialista, aki üres, vagy ahogy Hamvas Béla mondja, az ateista, az csak a földön jár, az nem lát mást, és az élete üres. Viszont, hogy megint Hamvas Bélát idézzük, a pietista, aki csak kegyeskedik, aki mindig a felhők fölött jár, az megint elveszíti a hitnek a lényegét. És az igazság valahol középen van, Ábrahám középen járt, mert kőkemény realitásokon ment keresztül, de Isten jelenlétében bízva. Tehát a hitünk az mindig olyan, hogy a földön járunk, itt a mindennapokban megvalósítjuk a hitünket, de nem ragadunk a földhöz, viszont nem is menekülünk el a földi valóságból, nem is hagyjuk itt, nem is menekülünk valami hamis misztikába, hanem a mindennapokban megéljük az Isten igéjét. Ez a helyes hitünk. Kőkemény realitásokban ott, ahol vagyunk, azokkal, akikkel vagyunk, azokkal, akikhez hív az élet. Hát, összefoglalom lassan, igaz? Tehát a hit az mindig Isten kezdeményezése, meghívásra épül, de mindig dinamikus, mert amikor a meghívásra válaszoltunk, akkor mindig az egy hosszú-hosszú történet az életünkben, egész életünkre kiható történet. A hitünk az teljesen az e világban fog kiteljesedni, a túlvilágon már nincs hit, ott már látjuk Istent. Az e világon a realitások között kell kiteljesednie, de úgy, hogy az égi valóságot, az Isten jelenlétét, azt ebben a világban megéljük. És úgy leszünk olyanok, mint Péter, vagy mint Ábrahám, hogy léptünk Isten felé. És ez a lépés, ez meg is hozta a bizonyosságot az életünkben. Így érdekes a hit, mert ha nem lépünk Isten felé, vagyis nem válaszolunk, akkor nincs bizonyosság. Bizonyosság nélkül meg nehéz lépni. De ha léptünk, onnantól kezdve Isten jelenléte az feltárul előttünk. A hit az így egy kaland, Isten jelenlétében való élet. Na, úgyhogy hitévében én azt kívánom mindenkinek, hogy hát mélyüljetek ebben, de úgy, ahogy tényleg Benedek pápa kérte, mert ez szerintem egy nagyon elmés gondolat, hogy a hitévének az a lényeg, hogy ismereteket szerezzünk, és úgy mélyüljünk a hitben. Vagyis teljesen a földön járva próbáljuk meg realizálni, mi a hitünk tartalma, miben hiszünk, és utána azt alakítsuk át lelki életté, és a lelki életünket gazdagítsuk ezzel. Ott van a kompendium, vagy a nagy katekizmus, lehet olvasgatni, tanulmányozni. Miben hiszünk, az mit jelent, és miért úgy jelenti, és ezt lelki életté alakítjuk, Isten jelenlétében élünk. Teljesen a földön járva, de az égben tartva mindig a szívünket. Isten áldását kívánom hozzá. Köszönöm.